Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök úrvacsorai istentiszteletünkön, és ennek az úrvacsorai istentiszteletnek, ige hirdetésnek egy olyan ige szakasz lesz az alapigéje, amit szerintem nagyon sokan jól ismerünk, mert hogy minden úrvacsorakor föl szoktuk olvasni, ez a lábmosás szereztetési ige szakasza, hát ez egy jó hosszú ige szakasz, ugye, ahogy a teljes ige szakaszt fölolvassuk. Én most csak egy végtelenül kedves párbeszédről szeretnék egy picit bővebben szólni, amin szerintem sokan elmosolyodtunk már magunkban, hogy mennyire kedves dolog az, ahogy a Jézus Krisztus és Péter beszélgetnek egymással. Hogy Péter egyik végletből a másikba esik. Miről szól egyáltalán ez a bizonyos ige szakasz, és miről szól ez a néhány vers? Ezt szeretném, hogyha megnéznénk, és tulajdonképpen az a kulcskérdésünk itt ennek az ige szakasznak a kapcsán, hogy mi a lábmosás tétje. Tehát magyarán, hogy mi itt vagyunk, és arra készülünk, hogy lábat mosunk, és arra készülünk, hogy aztán a szent jegyeket magunkhoz vesszük, miről szól ez az egész, és mi ennek az igazi tétje. János evangéliumából a 13. fejezetből a 6. verstől olvasom az igét, tehát János 13. fejezete, és ott a 6. verstől a 10. versig olvasom. Ment azért Simon Péterhez, mármint Jézus, és az mondta néki: Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus: Aki megfürdött, vagy megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. És persze aztán folytatódik az ige szakasz, utána más téma kerül szóba, de mi most csak erre a 3-4 ige verse fordítsuk a figyelmünket. Szóval, ami történik ott az utolsó vacsorán, ez teljesen megdöbbentő Péter számára. Mi ez egyáltalán? Mi az, hogy ott vannak ők, a tanítványok, és a mester elkezdi mosni a tanítványok lábait? Hát ez valami egészen döbbenetes dolog. Döbbenetes dolog az, és hogy Péter mennyire heves természetű volt, és mennyire azon nyomban fölcsattant, és azon nyomban mondta, hogyha valami történik, hát jól mutatja ez a bizonyos 6. vers is. Megy Jézus Simon Péterhez, lehet, hogy még oda se ért, vagy lehet, hogy már éppen elkezdte mosni, ugye Jézus az ő lábát, rögtön mondja neki: Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? És figyeljük meg, hogy Jézus mennyire finoman, tapintatosan, kedvesen válaszol. Azt mondja: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Próbálja megnyugtatni, próbálja elcsendesíteni: Péter, nyugodj meg, össze fog ez majd állni számodra, és egyértelmű lesz majd számodra is, hogy miről is szól ez a bizonyos lábmosás. Na de ha már lábmosás, és akkor itt jön az egyik végletből a másik véglet. Egyik véglet az az, hogy Uram, mit csinálsz? A másik véglet az az, hogy ja, ha ez egy jó dolog, azt mondja, hogy azért lábaimat nem mosod meg soha. Mert ugye Péter először nem érti meg, hogy tulajdonképpen miről is szól a lábmosás. Hiába nyugtatja Jézus, nem érti meg. Nem mosod meg soha. Jézus válasza rendkívül szigorú: Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Na most ez azért döbbenetes, mert ugye eddig ott tartottunk, hogy Péter nem érti, hogy mi történik, Jézus nyugtatja. Péter továbbra sem érti, tehát, hogy mondjam, emeli a tétet. Jézus itt úgy válaszol, hogy pontosan tudja azt, hogy itt most határozottan kell szólni. Tehát itt most nem annak van a helye, hogy Péter, majd később megbeszéljük, majd egyértelművé tesszük, majd ez összeáll neked. Nem. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Na ezt vonatkoztassuk arra a pillanatra, arra a mostani időszakra, amiben vagyunk. Szóval eljöttünk az úrvacsorára, eljöttünk azért, hogy részt vegyünk ezen az istentiszteleten, ez egy óriási dolog. Azt mondja Jézus, hogyha megtörtént a keresztség, aki megfürdött, ugye mondja a 10. vers, aki megfürdött vagy megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Na de ez a szükség. Azt mondja, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs éj hozzám. Tehát azt mondja, ha a te hited megakad itt, hogy megkeresztelkedtél, de aztán nem akarod megújítani a szövetséget. Azt mondja, nincs közünk egymáshoz. Elég dermesztő ez a kijelentés, nem? Nincs közünk egymáshoz. Tehát nem az, hogy Péter majd akkor később, meg talán esetleg, nem. Akkor nincs közünk egymáshoz. Tehát ez a kiélezés, ez mit is juttathat eszünkbe? Eszünkbe juttathatja például a Laodicea üzenetet is. Nem? Ha megmaradsz ebben az állapotban, ki foglak vetni téged az én számból. Nem lesz közünk egymáshoz. Tehát azt mondja, hiába is próbálná velem közösségre lépni, nincs. Nincs. Tehát ebben az állapotban nincs közünk egymáshoz. Itt is ezért élezi ki ezt Jézus Krisztus. Azt mondja, Péter, ha nem engeded a lábmosást, ha most ezt nem engeded, nincs közünk. Tehát te ott vagy, ahogy vagy, vagy ahol vagy, én meg itt vagyok, és kettőnk között van egy fal. Miért hagynád, hogy kettőnk között legyen egy fal? Nagyon éles ez a pillanat, és tulajdonképpen nagyon elgondolkodtató az, hogy ebben a rövid ige szakaszban Jézus fölvillantja az egyik végletet, mert ez az egyik véglet. Te és én külön vagyunk, nincs közünk egymáshoz. Mi a másik véglet? Tehát itt jön az egésznek a döbbenetes volta, és ez az, amit nekünk nagyon érdemes átgondolnunk, és érdemes végig gondolnunk azt, hogy tulajdonképpen miről szól az, hogy mi itt vagyunk, eljöttünk, úrvacsorát szeretnénk venni. Azt mondja a 10. vers, aki megfürdött vagy megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. És figyeljünk erre a szóra, különben egészen tiszta. Különben egészen tiszta. Na most azt mondja tehát, hogy csak a lábadat szükséges megmosni. Mi következik ebből? A többit nem, mert azt már egyszer lemostad, megmostad, tehát megkeresztelkedtél és letetted a vétkeidet. Különben egészen tiszta, és annyira különleges az, hogyha az ember tovább lapoz, mondjuk János evangélium a 15. fejezetéhez, ott például ilyet olvashatunk a 15. fejezet 3. versében, hogy ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet én szóltam néktek. És aztán ezt elemzi tovább. Ti már tiszták vagytok. Tudjuk, hogy leszámítva Júdást, Júdással most ne foglalkozzunk, de azt mondja, tiszták vagytok. Tehát én az Úr megmostam a ti lábaitokat, és innentől kezdve ez azt jelenti, hogy ti tiszták vagytok. Mert megkeresztelkedtetek, meghoztátok életetek legnagyobb és legjobb döntését, és ezt most megerősítettétek. És mi ennek az eredménye? Tisztaság. Na most ezért van az, hogy tulajdonképpen ezt a dolgot, a lábmosás magát, ha végig gondolja az ember, elképesztő azt megélni, hogy hogy megyünk ki a lábmosásra, és hogy jövünk vissza. Mi az, ami ott kint történik? És nyilván jelképről beszélünk. Nyilván jelképről beszélünk, nyilván az, hogy engedem, hogy nekem a testvérem megmossa a lábamat, és én is megmosom az ő lábát. Szóval ez egy néhány perc alatt lezajlódó szertartás, és az ember azt mondja, hogy igen, hát ha Krisztus ezt mondta, akkor megcselekedjük, de aztán jövünk vissza, és aztán magunkhoz veszük a szent jegyeket. Elképesztő különbség van a között, hogy hogy megyünk ki, és hogy jövünk vissza. Kimegyünk piszkosan, lelki értelemben, visszajövünk tisztán. Mert azt mondja, tiszták vagytok. Tiszták vagytok. Az ember lehetséges, hogy szinte el se akarja ezt hinni. Nem? Tehát azt mondanánk, hogy igen, ha és amennyiben, meg hogyha, tehát mindenféle feltételt mondanánk. Ha az ember hittel vesz részt a lábmosásban, ha azt mondja, hogy tényleg mindent le akarok tenni, ami eddig jellemzett engem, ugyanúgy, ahogy a keresztségnél, ugyanúgy, ahogy ott megvolt az a pillanat, hogy igen, minden eddig itt leteszek. A lábmosás ugyanez, csak egy negyed évre visszatekintve. Mi történik? Ha engedem, hogy megtörténjen a lábmosásra. Itt van az egésznek a tétje. Ha nem engedem, Krisztus azt mondja, nincs közünk egymáshoz. Zárójelbe természetesen tegyük hozzá, ez a szigorú gondolat, kifejezetten szigorú gondolat, azokra vonatkozik, akik már megkeresztelkedtek. Mert akik még nem hozták meg ezt a döntést, teljesen másképp áll a helyzet. De akik meghozták ezt a döntést, azt mondja, ha nem engeded, hogy a lábadat megmossam, akkor teljesen külön vagyunk. Ha viszont engeded, és itt jön a felkiáltójel, ha viszont engeded, kimész koszosan, visszajössz tisztán. Ti már tiszták vagytok, ama beszéd által, amelyet én szóltam néktek. Szóval az ember, hogyha ebbe belegondol, akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint az élet útja az ember számára. Az élet útja. Mert miért fogalmazom ezt meg így? Azért, mert a laodíciai állapot az pontosan a halál útját villantja föl. Tehát akkor ki foglak vetni téged az én számból? Akkor elindulsz a halál útján. Ha viszont ezen az úton indulunk el, akkor az életet választjuk. Tehát ezért kulcsfontosságú az, és ezért lehetünk végtelenül hálásak, hát mit mondjunk, nem magunknak azért, hogy eljöttünk a gyülekezetbe, és kifejeztük ezzel, hogy úrvacsorát akarunk venni. A mindenható Istennek, hogy ő el tudott vezetni bennünket arra, hogy figyelj, szükséges. Megkeresztelkedtél, tehát szükséges, hogy ezt megerősítsük, ezt a bizonyos szövetséget. Tulajdonképpen azt a gondolatot is hozzátehetjük ehhez, de ugye ez azért érdekes, mert elsősorban nem azokra vonatkozik, akik itt vannak a gyülekezetben, hanem akik mondjuk valami oknál fogva bár megtehetnének, hogy itt legyenek, de még sincsenek itt. Tulajdonképpen azt mondhatjuk ki, hogy nincs értelme távol maradni az úrvacsorától. Nem? Nincs értelme annak, hogyha valaki meghozta azt a döntést, hogy megkeresztelkedik, utána azt mondja, hogy nem akarok én úrvacsorát venni. Minek is vennék úrvacsorát? Nem, szükséges megerősíteni. Szükséges emlékeztetni magadat is, hogy ez mennyire jó döntés volt, és hogy újra és újra azt kifejezni, hogy te és én együvé tartozunk az Istennel. És persze hozzátehetjük, hogy a lábmosás azért különleges, mert egy testvérem mossa meg az én lábamat, tehát innentől kezdve mi is együtt tartozunk, együvé tartozunk, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben egyformák, egyenrangúak vagyunk. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt az ember végig gondolja, de itt még ne álljunk meg. Mi történik akkor, amikor a szentjegyeket magunkhoz vesszük? Mert eddig a lábmosásról beszéltünk. Eddig arról beszéltünk, hogy a lábmosásnak magának mi a tétje. Halál útja, vagy az élet útja. Ha engedem, hogy Krisztus megmossa a lábamat, akkor az élet útjára léptem rá, és tisztán jövök vissza. Mi a helyzet a szent jegyekkel? Egy olyan igét szeretnék felolvasni, ami János evangélium a 6. fejezetében található. János evangélium a 6. fejezetében az 53. 54. vers. Jézusnak a szavai ezek, ugye érdekes ez, hogy ez még az utolsó vacsorát megelőzően van, jócskán megelőzően ez a bizonyos 6. fejezet. Egy beszélgetésben vagy egy beszédében mondja el ezt Jézus. Tehát János 6.53-54 a következőképpen olvasom. Mondta azért nekik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. No, mi tehát annak a tétje, hogy visszajöttünk a lábmosásról, tisztán, és azt mondjuk, hogy magunkhoz vesszük a szentjegyeket, magunkhoz vesszük a kenyeret, és a poharat. Megint csak hangsúlyozom, nagyon fontos, de talán mindannyiunk számára egyértelmű, jelképekről beszélünk. Jelképekről, amiből úgy lesz valóság, hogyha az ember hittel, alázattal részt vesz ezen a szertartáson. Na de, miről is szólnak ezek a bizonyos jelképek? Azt mondja, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Már megint kiélezi Jézus Krisztus, és nem véletlenül kiélezi ezt a kérdést, azt mondja, felfogott-e tulajdonképpen, hogy mi annak a tétje, hogy a jegyeket magadhoz vett? Ha nem eszed és iszod, hogyha nem akarsz részt venni az úrvacsorán, azt mondja, akkor nincs élet. Nincs élet bennetek. Már megint a halálról beszél. Azt mondja, ez a halál útja. Tehát miért menne az ember a halál útjára? Tényleg egyébként föltehetjük ezt a kérdést. Teljesen értelmetlen dolog a halált választani. Hát mindenki élni akar, nem? Mindenki örök életet akarna. Mindenki örök életre szeretne jutni. Hát ragaszkodunk az élethez. Elképesztő életösztön van bennünk. Tehát nagyon-nagyon fontos. Na de hogyan beszél Jézus az életről? Hogyan beszél arról, hogy az egyik lehetőség a halál, a másik lehetőség az élet itt, ebben a két igeversben? Az 54. versben így fogalmazza ezt meg, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete lesz annak. Ha így olvasnánk az igét, föltűnne számunkra? Örök élete lesz majd. Könnyen elképzelhető, hogy ezzel a lesszel is megelégednénk, nem? Tehát ha tényleg valaki hittel vesz részt az úrvacsorán, Isten kilátásba helyezi, vagy maga Jézus Krisztus kilátásba helyezi, hogy örök életet fogsz nyerni, hiszen úgy folytatódik a gondolatmenet, hogy én feltámasztom azt az utolsó napon. Teljesen egyértelmű, hogy erre utal. Na jó, de az a helyzet, hogy ez a bizonyos létige, ez nem jelen időben van. Bocsánat, nem jövő időben van, hanem jelen időben. Tehát örök élete van annak. Na most ez megint csak egy érdekes dolog, mert ugye Krisztus itt azt mondja, hogy tulajdonképpen az örök életről nekünk nem pusztán úgy kell gondolkodnunk, hogy majd lesz. Milyen lesz az örök élet? Milyen lesz akkor, ha ott leszünk? Milyen lesz abban részt venni? Milyen lesz egymással úgy közösséget ápolni? Milyen lesz a mindenható Istennel közösséget ápolni? És így tovább, és így tovább. Az örök életet alapvetően a jövőbe szoktuk tolni. De még egyszer mondom, az 54. versben jelen idejű a létige, nem jövő idejű. Örök élete van annak. Na most itt megint csak föltehetjük a kérdést, hogy az ember fölfogja tulajdonképpen, hogy mekkora a tétje annak, ami pusztán egy szertartásnak tűnik, nem? Hát szertartás az is, hogy kimegyek, engedem, hogy megmossák a lábamat, én is megmosom a testvérem lábát, aztán visszajövök, jön a kenyér és jön a pohár. Azt mondja, hogy aki ezeket elfogyasztja, örök élete van. Tehát ez egy jelen idejű valóság. Ezzel tulajdonképpen beléptünk az örök élet kapuján. És nyilván ez nem teszi, hogy mondjam, semmissé azt a tanítást, hogy az örök élet majd olyan lesz, amilyen, és tudjuk, hogy az ige beszél erről, és gyönyörű szép igék vannak erről, és hogy majd egyszer elkövetkezik ez a bizonyos örök élet. Ez mindig az, de ettől még jelen idő. Jelen idő, ami azt jelenti, hogy ezek szerint az életem más, hogy mondjam, más minőségben folytatódik az úrvacsorát követően, mint eddig. Tehát ezért hatalmas jelentőségű az úrvacsora, hogy tényleg engedem, hogy ez megtörténjen, engedem, hogy igen, Jézus Krisztus megmosson, engedem, hogy a szent jegyeket tényleg magamhoz vegyem, innentől kezdve tiszta vagyok, és az örök élet pedig most, itt van, elérkezett hozzám. Nyilván, hogy mi lesz a következő pillanatban, meg a rákövetkezőben. Lehetséges, hogy van bennünk egyfajta félelem vagy tartás, hogy de hát ismerem magamat, meg a természetemet, hogy vétkezem, hogy elbukom, és így tovább, és így tovább. Igen, a realitás az ez, de az is biztos, hogy maga az úrvacsora az egy új kezdet. Tehát ezt nem lehet letagadni. Nem lehet azt mondani, hogy itt valami hétköznapi dolog történik. Dehogy hétköznapi. Hát óriási jelentősége van annak, hogy az ember ezekben részt vesz, és azt mondja, hogy igen, ezen az úton szeretnék járni. Zárójelben egy kis érdekességet egyébként hadd tegyek hozzá, hogy például micsoda jelentősége van annak, hogy a jegyeket magunkhoz vesszük. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodtunk-e már valaha. Nem elég az, hogyha az ember megérti, hogy mi a jegyeknek az üzenete, a jegyeknek a jelentősége. Hogy igen, megértem, hogy miről szól a kenyér, megértem, hogy miről szól a pohár. Nem, ezeket magunkhoz kell venni. Van egy felekezet, képzeljétek el, ahol, hát hogy mondjam, ez a Mátyás király mesebeli történet, hogy hozott is ajándékot, meg nem is, vesznek is úrvacsorát, meg nem is. Ez a Jehova tanúi. Jehova tanúi felekezete évente egyszer van úrvacsoráig, hát ugye mai napig is vitatkoznak a teológusok, hogy most tulajdonképpen keresztény felekezete a Jehova tanúi, hát ha akarom, igen, ha akarom, nem, ez egy másik történet. Évente egyszer rendeznek úrvacsorát, Niszánhó 14-én, és hát persze a lábmosással ők se törődnek, mint hogy a keresztény felekezetek elsőprő többsége nem foglalkozik a lábmosással, de a szent jegyeket felkínálják. Na de képzeljük ezt el, nekem ezt egy Jehova tanúja mesélte, aki rendszeresen járt ilyen alkalmakra, körbeviszik a kenyeret, és a tagok visszautasítják, mégpedig azzal a felkiáltással, vagy hát azzal a csendes üzenettel, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Körbeviszik a poharat, és szintén visszautasítják, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Egyébként, hogy miért van ez? Azért, mert ők ugye szó szerint értelmezik a 144 ezer tanítását, tehát, hogy szó szerint 144 ezer lesz a kicsi nyáj létszámolás, Jelenések könyve 7. fejezetében. A kicsi nyáj az vehet úrvacsorát, a többiek inkább ne vegyenek. Tehát ennyire kicsavart tanítások vannak a tanúknál. Én most csak ezt zárójelben jegyeztem meg érdekességképpen, és egyben érzékeltetve azt, hogy nekünk ez egy hatalmas ajándék, hogy itt lehetünk, és ezeket a jegyeket magunkhoz vehetjük. Miért ne vehetnénk magunkhoz? Tehetjük föl a kérdést, hogyha egyszer Krisztus egyértelművé tette, hogy figyelj ide, ez az örök élet útja. Ez az örök élet útja. És nem csupán örök élete lesz annak, hanem örök élete van annak, aki a jegyekkel él. Szóval ez a gondolatmenet is azt élezi ki, hogy vagy-vagy, nincs középút. Vagy a halál útján megyek, vagy az élet útján. Teljesen egyértelmű, hogy Krisztus az élet útját adja számunkra. Teljesen egyértelmű, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy igen, óriási lehetőséget kaptál azzal, hogy a lábmosásban részt vehetsz, keresztség után természetesen, tehát így logikus a sorrend, azzal, hogy a szent jegyeket magadhoz veheted, óriási lehetőséget kaptál, mert pontosan tudod, megérted, hogy ennek mi volt az ára, tisztában vagy ezzel, hogy te egyáltalán miért is teheted ezt meg, de azzal is tisztában vagy, hogyha ezt engeded, hogy megtörténjen, onnantól kezdve beléptél az örök életbe. És ez nem azt jelenti nyilván, hogy most akkor onnantól kezdve eldőlt valakinek az üdvössége, ez Krisztusnak az ítélete, Krisztusnak a dolga, de az biztos, hogy egy hatalmas lökést ad egy úrvacsora az ember számára, és ezért kell nagyon megbecsülnünk azt, hogy igen, mi itt lehetünk, és a jelenlétünket is kifejezzük azt, hogy szeretnék részt venni az úrvacsorában. Végtelenül egyszerű dolognak tűnik, nem? Végtelenül egyszerű, és látszólag olyan, hogy igen, hát ahogy minden szombaton eljövök a gyülekezetbe, ahogy minden negyed évben eljövök az úrvacsorára, nem annyira végtelenül egyszerű. Hatalmas tétje van, és hatalmas evangélium, hatalmas örömhír rejlik abban, hogy tulajdonképpen mi kész vagyunk engedni ennek a hívásnak, és azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van erre. És persze nem érdemes végletekbe esni, ezt Pétertől már megtanulhattuk, tehát, hogy azt mondja, semmiképpen, meg soha nem mosod meg, aztán, hogy kezeimet is, meg lábamat, meg fejemet, meg mindent, akkor mossál, meg nem, sem egyik, sem másik. Azon az úton, hogyha járunk, ez valóban óriási lehetőségeket biztosít számunkra. És kedves gyülekezet, egyetlen igével szeretném zárni a gondolatmenetünket, Korintusi első levélből, az első fejezet 9. versével. Tehát Korintusi első levél, első fejezet 9. verse, A következőképpen olvasom ezt az igét. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Azt mondja, hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való, és itt jön a legfontosabb szó, közösségre. Közösségre. Ez a közösség, hogyha hittel és alázattal veszünk részt az úrvacsorán, ez a közösség, ez létrejön. Na most a kérdés csak az, hogy mi lesz utána. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az ember azt mondja, hogy én ebben meg akarok maradni. Hát ha egyszer létrejött, most miért választanék mást? Miért mennék más irányba? Maradjak meg ebben a közösségben. És ragaszkodjak hozzá, és ezért nagyon fontos az 1 Korintus 1.9, hogyan kezdődik ez? Azt mondja, hű, hűséges az Isten. Tehát ő ott van, ő nem tágít mellőlem. Hitet tettél mellettem, ezt megerősítetted, akkor menjünk együtt tovább. Miért választanám azt, hogy inkább én jobbra megyek, te meg balra? Értelmetlen. Vele együtt tovább menni, vele közösségben tovább menni. Ez az, ami számunkra egy olyan feladat, ami nem teljesíthetetlen, nem megugorhatatlan. Ott van az Isten szorosan mellettem, és ott van ő, aki szeretné azt mondani, hogy igen, szükségem van rád, szükségem van a te személyedre, és neked is szükséged van arra, hogy folyamatosan tudatosíts magadban, hogy igen, itt vagyok melletted, kéz a kézben együtt lehet tovább menni a következő életszakaszban, a következő negyed évben is. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban éljük át, tapasztaljuk meg az úrvacsorán azt, hogy mit is jelent Krisztussal és a mindenható Istennel közösségben lenni, meg aztán azt követően is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vívén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött vagy megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint. Kedves gyülekezet, a kenyér szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát hálát adott a kenyérért, kövessük ebben példáját, akik tehetjük, kérem, hogy hajtsunk térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel mondunk köszönetet a kenyérért, és hálás szívvel mondunk köszönetet azért, hogy megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, hogy te megtisztítottál bennünket, és hálás szívvel köszönjük a lábmosás csodáját, a keresztség csodáját is egyben, és hogy a lábmosással ezt megerősíthettük a szövetséget veled. Istenünk, segíts kérünk végig gondolni, segíts kérünk elmélyíteni azt a gondolatot magunkban, hogy mennyire hatalmas is a te szereteted, és hogy mennyire szeretsz bennünket, és hogy a te fiad mi mindent áldozott odaértünk azért, hogy mi élhessünk. Kérünk, segíts felmérni ennek a szeretetnek a mélységét, segíts, hogy valamilyen fogalmunk lehessen erről, és hálás szívvel köszönjük azt, hogy most magunkhoz vehetjük a kenyeret. Köszönjük, Istenünk, hogy te ezzel az örök életet helyezed elénk, és az örök életről, mint jelenvaló dologról szeretnéd, hogy mi gondolkodjunk. Kérünk, segíts, hogy ebbe kapaszkodjunk, segíts, hogy ez bátorítás jelenthessen az életutunkon. Segíts, hogy valódi öröm töltse be a szívünket most is, hogy magunkhoz vehetjük a szent jegyeket. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és te szenteld meg ezeket a pillanatokat számunkra. Te áldottál mindannyiunk számára az Isten tiszteleten való részvételt. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Jézus miután hálát adott, megtörte a kenyeret. Ezt teszem én is. Kedves ülekezet, a pohár szereztetési igéit olvasom. Kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk meghallgatni. És vevén a poharat, és hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát a pohárért is hálát adott, kövessük ebben példáját, akik tehetjük, kérem, hogy hajtsunk térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívben mondunk köszönetet a pohárért is, hálás szívben mondunk köszönetet azért, hogy te mindenkor elénk állítod és emlékeztetsz bennünket, hogy a mi megváltunk, mit is tett értünk, hogyan, miként adta az életét értünk. Hálás a mi szívünk ezért, hogy ő rá tekintve vehetjük magunkhoz a szent jegyeket. Hálás a mi szívünk azért, hogy ő a lehető legtöbbet tette a példaadásával, tanításával, hogy elmélyítse a szívünkbe azt, hogy ez valóban az örök élet útja számunkra. Köszönjük az ő kitartását, és köszönjük, hogy te ezáltal is szeretnél serkenteni bennünket a valódi szent életre, a veled való közösségre. Hálás a mi szívünk ezért, és kérünk Istenünk, hogy te áld meg az előttünk lévő életszakaszt, te áld meg a döntéseinket, te áld meg az odaszánásunkat, te áld meg mindazt, amit teszünk, vagy amit készülünk tenni. Légy velünk, kérünk, Urunk, hogy ez az állapot, amiben most vagyunk, ez valóban tartós maradhasson. Tisztán, veled egységben, veled összeforva járhassuk a mi életünk útját. Légy velünk, kérünk, és szentelj meg bennünket. Fohászkodunk azért, hogy a te bölcsességeddel, a te szent lelkeddel mindenkor tudjál bennünket irányítani. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.
A gyülekezet az igében úgy olvassuk, hogy Krisztus a tanítványokkal együtt dicséreteket énekelve ment ki az olajfák hegyére az úrvacsorát követően, vagy az utolsó vacsorát követően. Énekeljük dicséretként a 266-os számú énekünk első három versét. Tehát 266-os ének első három versét énekeljük. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.